láthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Papszentelés lesz az Egri Bazilikában szombaton 10 órakor. Adolfo Enrique Parra Molina, Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Lestál Balázs, Muhari Máté, Novák Lajos és Szedmák Zoltán diakónusokat áldozó pappá szenteli Ternyák Csaba egriesek, Luidimar Herrera Akacsó, Mihály Mátyás és Giovanni Fernando Salazar Herrera akolitusokat pedig diakónussá. A szertartást élőben közvetíti majd a rádiónk minden frekvenciáján, és képpel együtt követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján. Orbán Viktor Brüsszelben megbeszélést folytatott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A tárgyaláson értékelték az európai parlamenti választások eredményét, egyeztettek az európai jobboldallal kapcsolatos politikai kérdésekről, az állam és kormányfőket tömörítő európai tanács előtt álló feladatokról, valamint a magyar EU elnökségi tervekről. Később Orbán Viktor Mateusz Morawiecki korábbi lengyel miniszterelnökkel is tárgyalt, a téma az európai jobboldali erők összefogása volt. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint igazságtalan, felháborító és elfogadhatatlan az Európai Unió bíróságának ítélete, amelyel 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezte Magyarországot az uniós bevándorlási politika megsértése miatt. Rétvári Bence hétvégén a Kossuth Rádióban azt mondta, az összeg majdnem annyi, mint a teljes kórházi adósságállomány. Magyarországon teljességgel elképzelhetetlenek a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban látott Izrael ellenes antiszemita jelenetek, hazánkban abszolút biztosított a zsidó közösség számára békés együttélés lehetősége. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte, miután izraeli kollégájával tárgyalt Budapesten. Szijjártó Péter szerint ez a felelőtlen migrációs politikának a következménye. Egyúttal súlyos aggodalmát fejezte ki a nemzetközi szervezetekben tapasztalható egyre erősebb Izrael ellenesség miatt. Mivel Magyarország nyitva tartotta a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, a béke érdekében készen áll a közvetítése, jelentette ki a TASZ vezető hétvégén a svájci békekonferencián. Szijjártó Péter elmondta, az Ukrajnával szomszédos Magyarország szembesült a háború humanitárius következményeivel, több mint 1.300.000 menekült érkezett. Ukrajna területi épségének kell alapját képeznie bármilyen béke megállapodásnak, áll a svájci békekonferencia záró közleményében. A nyilatkozatot a résztvevő 93 országból 81 írt alá, valamint az Európai Unió, a legfontosabb kimaradók között szerepel a Vatikán is. A NATO főtitkár szerint a szövetségnek láthatóbbá kell tennie nukleáris elrettentő arzenáját az ellenfelei részéről megnyilvánuló jelenlegi fenyegetések közepette. Jens Stoltenberg a The Daily Telegraph című brit konzervatív napilapnak adott interjújában elmondta, konzultációk zajlanak a tagországok körében olyan rakéták készelétbe állításáról, amelyek jelenleg tárolókban vannak. Oroszország tudatában van annak, hogy Ukrajna hamarosan F-16-os vadászrepülőgépeket és nagy mennyiségű haditechnikát kap partnereitől, és emiatt a hadsereg fokozta harci cselekményeinek intenzitását, írta Oleksandr Szészki, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon. Vladimir Putyin orosz elnök a héten egyébként állami látogatást tesz Észak-Koreában, valamint Vietnámban. Lőszerrobbanás történt Csehországban az Olmütz melletti Libavá katonai kiképzőközpont területén, többen megsérültek. A hadsereg honlapja szerint gyakorlat lehetett a központban. Karácsony Gergely benyújtotta a kúriának azt az indítványt, amelyben a főpolgármester választás eredményének megsemmisítését és a szavazás egész Budapesten történő megismétlését kéri. Vitézi Dávid reagálásként jelezte, a főpolgármester az új választást a lemondásával is el tudja érni. Július 1-én indul az otthonfelújítási program hosszabb futamidővel és többféle tevékenységre igényelhető támogatással, közölt az Energiaügyi, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Onnantól nyújtható be a kölcsönkérelem a programra az mfb.plus lakossági hálózat fiókjaiban. Az 1990 vége előtt használatba vételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítésére a kormány döntés alapján még kedvezőbb feltételekkel igényelhető, visszanemtérítendő támogatás és kamatmentes kölcsön. Gyógyszertár kereső és szűrővizsgálati funkciókkal bővült az egészségablak mobil alkalmazás. Ennek segítségével gyorsan megtalálható a hozzánk legközelebbi nyitvatartó patika. A szűrővizsgálatok menüpontban életkor és nem alapján lehet tájékozódni a kötelező és az ajánlott vizsgálatokról. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
And you make me feel, and you make me show what I'm trying to conceal. If I trust in you, will you let me down?
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, James Herriot az Állatorvos is ember című írásának 23. részét Hevér Gábor olvassa fel.
Feszülten mérlegeltem helyzetemet. A következő és utolsó vizit színhelye csak pár mérföldre esett. 10 perc alatt ott vagyok. Aztán mondjuk 20 percet töltök a farmon, 15 perc az út vissza Deróbályba, villámgyors mosdás és átöltözés, és 7 órakor letelepedhetek Mrs. Hudson asztalához. És a következő munka nem ígérkezett hosszúnak. Karikát húzni egy bika orrába. Manapság a mesterséges megtermékenyítés beköszönte óta nem sok helyen van bika. Csak a nagy tejtermelőknél és a fajtiszta tenyészeteknél. De a 30-as években csak nem minden farmer tartott bikát, és karikát húzni az orrukba megszokott munkánk volt. Úgy egy éves korukban tettük be, és azért volt szükség rá, hogy féken lehessen tartani a nagy állatokat, mikor felvezetik őket. Roppantul megkönnyebbültem, mikor megláttam az öreg Ted Buckle farmer ösztövér alakját, s 2 béresét az udvarban. Rám vártak. Klasszikus módja az időpocsékolásnak, mikor az állatorvos kiáltozva járkál az üres épületek körül, aztán ugyanazt teszi az üres földeken, s vadul integetve próbálja felhívni magára a távoli horizonton feketélő kis pont figyelmét.
Hát, fiatalember, mondta Ted, és még ennek a rövid mondatnak is némi idő kellett, hogy megszülessen. Nekem mindig örömöm telt az öregben. Lassan, megfontoltan beszélte a hamisítatlan, régi Yorkshire-i tájszólást, amit manapság már ritkán hallani, és amit meg sem próbálok érzékeltetni, mintha minden egyes szótagot éppen úgy élvezne, ahogy én gyönyörködtem a beszédében.
Szóval, meggyütt.
Igen, Mr. Buckle, és örömmel látom, hogy felkészülve várnak rám.
Igen, mert nem szeretem én a népeket, hiába valóan fő tartani.
Béreseihez fordult.
No, legények, menjetek be a boxba, és fogyjátok meg azt a nagy dögöt Mr. Herriotnak.
A legények, Ernest és Herbert, akik mindketten a 60-as éveikben jártak, bebattyogtak a bika boxába, és becsukták maguk mögött az ajtót. Néhány pillanatig tompán döngött a deszka, a bika párat bömbölt, az emberek megeresztettek egy-két óangol kifejezést, aztán csend lett.
Gondolom, elkapták,
dörmögte Ted, s én nem most először ámulva néztem az öltözékét. Mióta ismertem, csak ezt a kalapot és kabátot láttam rajta. Ami a kabátot illeti, számtalan évvel ezelőtt esőkabát lehetett. 2 dolgot nem értettem. Miért veszi fel, és hogyan veszi fel? A különálló csíkok hosszú fonata, amelyet középütt kötöző zsinórral fogott össze, nem nyújthatott semmi védelmet az elemek ellen, és honnan a csodából tudta, melyik a karnyílás a sok lyuk között. És a kalap. A csak nem tető nélküli puha kalap a század elejéről, amelynek karimája függőlegesen konyult alá a fülére és a szemöldökére bánatos hullámaival. Hihetetlennek látszott, hogy minden este valóban szögre akasztja, s reggel megint a fejére teszi. A válasz talán a csontváz sovány arcból kitekintő, nyugodalmasan humoros szemekben rejlett. Tett számára semmi sem változott, s egy évtized úgy szállt el, mint egy múló pillanat. Emlékszem, egyszer megmutatta a régi módi lapot, amely a lábasokat és a teáskannát tartotta a tűz fölött. A lyukak sorát hozzá lehetett igazítani a kisebb-nagyobb lábasokhoz, mintha valami modern találmány lett volna.
Csuda a dolog, és az a gyerek, aki főrakta nekem, derék munkát végzett.
Mikor volt ez, Mr. Baka?
Hát... 897-ben. Jól emlékszem rá. Igazi mesterember volt az a gyerek.
Az emberek elővezették kötőféken a fiatal bikát, s hamarosan beállították a gyűrűzéshez való megszokott testhelyzetbe. Ennek a munkának megvolt a maga szertartása. A változatlan koreográfia, mint egy klasszikus balettnak.
Ernest és Herbert a félajtó felé húzták a bika fejét, és megfeszítve a kötőfék két oldalán a szárat, ott tartották.
A hordozható kaloda még nem volt feltalálva, s a biztonság kedvéért alakult ki az a felállás, hogy a bika a boxon belül van, az emberek meg kívül. A következő lépés az volt, hogy lyukat fúrok az orrsövény végének kemény szövetébe a speciális lyukasztóval, amelyet dobozában a kezemügyében tartottam. De ezt megelőzte egy kis magam kialakította módosítás. Bár általában az orrot mindenféle előkészítés nélkül szokták kiukasztani, én mindig úgy éreztem, hogy a bika ezt alkalmasint nem nagyon szereti. Így hát befecskendeztem az orrába pár köpcenti helyi érzéstelenítőt, mielőtt nekifogtam volna. Becéloztam a fecskendőt, Ernest, aki a bal szárat tartotta, aggodalmasan nekilapult az ajtónak.
No, te jól félrebújtál! Ernest,
húzta a szót Ted.
Azt hiszed, a nyakadba fog ugrani?
Nem, nem. A béres zavartan vigyorgott és rövidebbre fogta a kötelet. De visszaugrott az előbbi helyére, mikor beszúrtam a tűt az orjukon belül a porcos rész szélébe, mert a bika hirtelen mélyről jövő dühös bömbölésben tört ki, és felágaskodott az ajtó fölé. Ted túl soká halogatta az állat karikázását, már csak nem 18 hónapos volt, és igen nagy.
Tartsátok, legények!
Dörmögte Ted, miközben a két ember teljes erőből kapaszkodott a kötélbe.
Így ni! Majd megnyugszik.
Meg is nyugodott. A két kötéllel két oldalról az állát az ajtó tetejére húzták, s készen állt a következő felvonásra. Bedugtam a lyukasztómat az orrába, megfogtam a két szárát, és összenyomtam. Ilyenkor sose éreztem magam doktor úrnak, de legalább a helyi érzéstelenítőm hatott, s a nagy állat nem mozdult, mikor a műszerpofája összekattant, kerek kis lyukat fúrva a kemény szövetben. Az ünnepélyes rítus következő szakasza azzal kezdődött, hogy kicsomagoltam papírtasakjából egy bronzgyűrűt, kivettem belőle a csavart, és csapszegén tágra nyitottam. Aztán vártam a megszokott szavakat.
Vegyed le azt a sapkát, Herbert! Ennyi kis idő alatt nem fogsz megfázni, mondta ki őket Ted.
Mindig sapkát adtak. Egy nagy vödör vagy tál jobb hely lett volna annak az ostoba kis csavarnak és az ugyanolyan buta apró csavarhúzónak, de mindig sapkát adtak. Zsíros, öreg sapkát, amelyet most Herbert vett le tükörsíma koponyájáról. Ezután az következett, hogy becsúsztatom a gyűrűt a frissen ütött lyukba, bezárom, beleillesztem a csavart, és meghúzom. Itt lépett színre a sapka. A gyűrű alá tartották, hogy hirtelen mozdulat esetén biztosítson, mert ha a csavar leesett és elveszett a ganéban, szalmában, akkor minden elveszett. Utána Ted odaadja a hosszú reszelőt, amely minden farmon megtalálható valahol, és én gondosan lecsiszolom a csavar peremét, ha kell, ha nem. De ezúttal átalakult a sztereotíp kis dráma. Mikor a gyűrűvel előreléptem, a fiatal bika és én szemben álltunk egymással, s a távol fekvő szemek a kurta szarv alatt az én szemembe meredtek. Amikor kinyújtottam a kezem, a bika alig hanem elmozdult egy kicsit, mert a gyűrű éles vége megszúrta az orrát. Könnyű kis érintés volt csak, de ő személyes sértésnek vette, mert száját neki keseredett bömbölésre nyitotta, s megint felágoskodott a hátsó lábaira. Jól fejlett állat volt, s ebben a helyzetben igazán nagynak látszott. Amikor a melső lába ledobbant a félajtóra, s a nagy mellkas felettünk imbolygott, határozottan félelmetes látványt nyújtott.
– Ki jön a büdös dögje?
– kiáltotta rémülten Ernest, és elengedte a kötőfék szárát. Sohasem lelkesedett ezért a munkáért, és most könnyű szívvel otthagyta. Herbert keményebb fából volt faragva, s komoran kapaszkodott a maga kötelébe, miközben a bika rúgkapált. De mikor egy patás lába elzúgott a füle mellett, s a másik éppen csak elsuhant fényes koponyája felett, ő is feladta, és menekült. A mindig higgadt Ted lőtávolon kívül esett, így hát egymagam táncoltam az ajtó előtt, és hadonáztam eszeveszetten a bika felé, abban a hiú reményben, hogy visszariogathatom oda, ahonnan jött. És az egyetlen, amiért ott maradtam, az a tudat volt, hogy minden centiméter, amivel kijebb kerül, távolabb visz Mrs. Hudson káprázatos vacsorájától. Álltam a sarat, míg a horkoló, bömbölő jószág kétharmadrészt ki nem jutott, és ott nem függött groteszkül a hasában mélyen belenyomódott ajtótetőn, aztán egy végső ugrással kim volt az udvaron, és én fedezékbe menekültem. De a bika nem táplált gonosz indulatokat. Egy pillantást vetett a nyitott kapura, és mint egy express vonat, kidübörgött rajta a mezőre. A köpülődézsák sora mögül szomorúan néztem, hogy rúgkapál boldogan a fűben, élvezve újonnan nyert szabadságát. Ágaskodva és rúgdalózva, magasra emelt farokkal tartott a távoli égaj felé, ahol a széles legelő egy mélyedés fenekén futó patakhoz ereszkedett alá. És amikor eltűnt a dombgerincéről, vele ment a sült oldalas utolsó reményem. Beletelik egy órába is, míg megfogjuk a ronda dögét, dörmögte Ernest borúsan. Az órámra néztem. 7:30. Elöntött az egész keserű igazságtalansága, és keserves panaszra fakadtam. Igen, a fene egye meg, és nekem találkozom van 7-kor Derobályban. Én darabig tipródtam a macskaköveken, aztán az öreg Tedhez fordultam. Most már nem érek oda. Fel kell hívnom a feleségemet. Van telefonja? Ted még vontatottabban beszélt, mint máskor.
Nem. Telefonunk? Az nincsen. Nincs nekem ilyesmihez bizodalmam.
Előhalászott egy dohányos dobozt a zsebéből, lecsavarta a tetejét, elővett egy ütött kopott órát, és sietség nélkül tanulmányozta.
Meg aztán... Nincsen is arra semmi ok, hogy ne érjen vissza 7-re, Derobályba.
De, hát az lehetetlen. És nem várakoztathatom meg azokat az embereket. Muszáj telefonálnom.
Ne izgassa föl magát, fiatal ember.
Az öreg hosszú arca csillapító mosolyba ráncolódott.
Én mondom magának, hogy nem fog elkésni.
Körül söpörtem a karommal. De hiszen Ernest most mondta, hogy beletelik egy órába, míg megfogják a bikát.
Szamár beszéd. Ernest mindig ilyeneket mond. Csak akkor boldog, ha szerencsétlennek érezheti magát. Idehozom én azt a bikát. 5 percen belül.
5 percen belül? Nevetséges, én elmegyek kocsival a legközelebbi telefonfülkéig, addig maguk megfoghatják.
Eszébe ne jusson elmenni, fiatalember!
Ted egy fal mellett álló kővájúra mutatott.
Menjen, azt üljön le oda, azt gonduljon valami másra. 5 perc múlva itt vagyok.
Fáradtan leereszkedtem az érdes kőre, és kezembe temettem az arcomat. Mikor felnéztem, az öregember éppen az istállóból jött ki, és előtte egy tiszteletre méltó tehén baktatott. A hosszú szarv gyűrűiből ítélve jócskán 10-es éveiben járhatott. Az ösztövér medencecsontok úgy álltak ki, mint egy kalapfogas. Lógó tűgye csak nem földig ért.
Erígy ki oda, öreg lány,
mondta Ted, és az öreg tehén kiugrott a mezőre, tőgye minden lépésnél lágyan himbálózott. Néztem, míg el nem tűnt a domb hát mögött, aztán megfordultam, s láttam, hogy Ted takarmánypogácsát dobál egy vödörbe. Kiballagott a kapun, és én értetlenül néztem, amint verni kezdte a vödröt egy bottal. Ugyanakkor recsegő tenorhangon kiabálni kezdett a széles, zöld mező felé.
Ne, te ne!
Kiáltotta.
Ne, te ne! Kincsem!
A tehén csak nem azonnal feltűnt a dombhát mögül, és közvetlenül mögötte a bika. Ámulva néztem, ahogy Ted kongatta a vödrét, a tehén merev lábbal vágtázni kezdett. Mellette szorosan a páciensem. Mikor odaért az öregemberhez, belelökte az orrát a pogácsák közé, a bika meg, bár ugyanakkora volt, alája nyomta az orrát, és nagy szájába vette az egyik csecsét. Képtelen jelenet volt, de a tehén úgy látszik nem bánta, hogy a nagy állat csak nem térdelve békésen szopik. Mi több, a tej nyugtató italként hatott, mert amikor a tehenet bevezették, a bika követte, és nem tiltakozott, mikor orrába csúsztattam a karikát, és rögzítettem a csavarral, amely szerencsésen túlélte a viszontagságokat Herbert csapkájában. 7:45, ziháltam boldog, amikor bepattantam a vezető ülésbe. Idejében odaérek. Láttam magamat is Helent hadzenék lépcsőjén állni, nyílni az ajtót, és éreztem a konyhából kiáradó mennyei oldalas és hagyma illatot. Megint megnéztem a madárijesztő figurát, a nyugodt szemekre kókadó kalapkarimát. Bámulatosan csinálta Mr. Buckle. El nem hiszem, ha nem a saját szememmel látom. Csodálatos volt, ahogy a bika bejött a tehén után. Az öregember mosolygott, és hirtelen megvillant előttem egy nyugodt elme bölcsessége.
Nincsen abban semmi csodálatos, fiatalember. Ez a legtermészetesebb dolga a világnak. Hiszen az anyja volt.
Lassítottam, és benéztem a farm bekötő útján. A kocsi az istáló mellett Trisztáné volt, és oda men a zöld ajtó mögött Trisztán egy tehénnek segített az ellésnél. Mert véget ért Trisztán diák élete. Teljes jogú állatorvos lett, és az állatgyógyítás hatalmas világa minden realitásával ott terült el előtte. Ám bár nem sokáig, mert mint oly sokunknak, neki is be kellett vonulni a katonának, és nem sokkal én utánam készült indulni. De Trisztánnak nem lesz túlságosan rossz, mert a maga munkáját végzi majd. Mikor Siegfried meg én jelentkeztünk önkéntesnek, nem volt szükség a mi szakmánkra, így hát a légierő repülő személyzetébe vettek fel. Az lévén az egyetlen fegyver nem, amely a mi speciális foglalkozásunk előtt nyitva állt. De mire Trisztánra került a sor, a harc fellángolt a távol-keleten, és lámpással keresték az állatorvosokat, mert lovakat, összvéreket, szarvasmarhákat, tevéket kellett gyógyítani. Az időzítés arra engedett következtetni, hogy az istenek szokás szerint vigyáznak rá. Azt hiszem, az istenek szeretik az olyan embereket, mint Trisztán, akik könnyedén meghajolnak a sors szelében, és mosolyogva egyenesednek vissza, akik mindig derűs optimizmussal nézik az életet. Siegfried és én, mint másodosztályú repülőkatonák, fárasztó órákon át döngöltük a gyakorlóteret, Trisztán Fernon kapitány viszont elegánsan elvitorlázott a háborúba. De addig is örültem, hogy segít. Elutazásom után ő viszi az ügyeket, egy asszisztens segítségével, majd mikor ő is elmegy, a praxis két idegen kezében lesz, mi nem térünk. Ez ugyan furcsán hangzik, de akkoriban minden átmenetinek látszott. Behajtottam, és tűnődve néztem a kocsit. A farm Mark Dawsoné volt, és amikor útközben felhívtam a rendelőt, Helen megemlítette ezt az ellést. Nem akartam fontoskodni, beleütni az orrom, de óhatatlanul érdekelt, hogy boldogul Trisztán, mert Mr. Dawson morcos, hallgatag ember volt, aki habozás nélkül lehordja a fiatalembert, ha valami baj támad. De hát nem volt miért aggódnom, hiszen Trisztán nagyon jól dolgozott, mióta végzett. A farmerek mindig is szerették diákkori ritka vizitjai idején, de most, hogy rendszeresen végezte a munkát, sűrűn érkeztek a kedvező jelentések.
Én mondom magának, ez a legény az aztán igazán dolgozik. Az nem kiméri magát.
Vagy?
Ritka az olyan legény, aki testit, lelkit úgy beleadja a munkába, mint ez.
Egy ember meg félrevont, és azt dünnyögte. Furcsa hangok gyűnnek ki belőle, de igyekszik. Alig, hanem inkább hótan esne össze sem, hogy feladja.
Az utóbbi megjegyzés elgondolkoztatott. Trisztán erős oldala alig, ha a nyers erőfeszítés volt, és némelyik megjegyzést valamelyest érthetetlennek találtam, míg eszembe nem jutott egyik másik élményem diákkorából. Éles értelmét mindig a maga sajátos módján alkalmazta minden helyzetben. S látván, hogyan fogadja a vidéki praxis kis baleseteit, úgy éreztem, hogy egy szisztémát dolgozott ki magának. E szisztémát működésben először akkor láttam, mikor egy tehén oldala mellett állt, és nézte, hogyan fejek tejet az egyik csöcsből. Az állat figyelmeztetés nélkül elfarolt, és patás lábát kíméletlenül Trisztán lábára rakta. Ez meglehetősen gyakori és elég fájdalmas élmény, és az acélbetétes gumicsizmák korszaka előtt gyakorta csinos, pergamenszerű tekercsben jött le a bőr a lábujjamról. Ha megesett velem, többnyire fél lábon ugráltam, és káromkodtam egy keveset, mutatványomat a farmerek rendszerint méltányoló nevetéssel fogadták. Trisztán azonban másképp viselkedett. Elakadt a lélegzete, egy pillanatra lehajtott fejjel nekidőlt a tehén medence csontjának, aztán tágra nyitotta a száját, és hosszú nyögést hallatott. Aztán mi alatt a tehenész és én néztük, végig tántorgott a macskaköveken, ernyedten maga után húzva sérült lábát. Mikor a túlsó falhoz ért, összeroskadt mellette, arcát a kőre szorította, és szívbe markolóan tovább jajgatott. Mélységes aggodalommal segítségére rohantam, biztosan törése van, és az agyam már buzgón szőtte a terveket, hogyan juthatjuk kórházba a lehető leggyorsabban. De egy-kettőre magához tért, és amikor 10 perc múlva elhagytuk az istállót, már nyoma sem volt a sántaságának. De valamit észrevettem. Senki sem nevetett rajta. Csupa együttérzés és részvét fogta körül. Ilyesmi megesett másutt is. Kapott néhány enyhébb rúgást, összenyomták a tehenek, találkozott sokféle az állatorvos életében mindennapos kellemetlenséggel, és mindig ugyanilyen komédiával válaszolt. És hogy megérte neki? A farmerek egy szálig a legnagyobb aggodalommal vették körül, mikor előadta mutatványát, sőt, mi több, ezáltal még nagyobb becsben tartották. Örültem neki, mert a Yorkshire-i farmert megnyerni nem a legkönnyebb feladat, és ha Trisztán módszere bevált, nekem semmi kifogásom nem lehet ellene.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának 23. része. Felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Legyetek szentek!
Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Dontoninho Bello Korunk asszonya Mária című művének harmadik részét Baranyi Péter olvassa fel.
Dontoninho Bello Korunk asszonya Mária. Mária a befogadás asszonya. Ez a kijelentés a zsinati szövegben található, amely szerint Szűz Mária az angyali üdvözletkor szívébe és testébe fogadta Isten igéjét. Ragyogó és tömör. Szívébe és testébe fogadta. Így Máriát egyszerre szemlélhetjük az ige tanítványaként és édesanyjaként, amennyiben az isteni szó iránti örök elkötelezettségét összekapcsoljuk azzal a ténnyel, hogy az ige éppen az ő méhében lett testé. Szent Ágoston odáig merészkedik, hogy kimondja, Mária lelki, érzelmi önátadása jelentősebb a testinél. Ahhoz azonban, hogy a gondolat valódi mélységét megértsük, nem elegendő a teológiai szótár, inkább a képi ábrázolásokhoz kell fordulnunk. Idézzünk hát föl egy kereti ikon ábrázolást, amelyen Máriát isteni gyermekével, Jézussal a keblén láthatjuk. Nevezhetnénk a jel madonnájának is, de hívhatnánk az elfogadás a befogadás madonnájának is, hiszen magasba emelt karjának mozdulata nem csupán a felajánlásnak, de a legőszintébb vendégszeretetnek is élő jelképét nyújtja. Mária a szívébe fogadta az igét. Saját gondolatait kiszélesítve fogadta be az isteni gondolatot, anélkül azonban, hogy ezt valamiféle néma önfeladásként élte volna meg. Szűz lelkének talaját szívesen ajánlotta fel az ige sarjadása számára, bensőjének legbecsesebb részét örömmel adta át anélkül, hogy szabadságát feladni kényszerült volna. Lelkének titkos szugaiban kínált lakhelyet urának, korán sem értékelve magánlaksértésnek a történteket. Testébe fogadta. Mária érezte anyai méhében egy másik lény fizikai terhét. Saját életét vendégének ritmusához igyekezett igazítani. Változtatott szokásain, bizonyosan e feladat nem tette könnyebbé az életét. Megszentelte vajudásának napjait azáltal, aki nem spórolta meg számára a nehézségeket és a kényelmetlenségeket. Mivel pedig méhének áldott isteni gyümölcse istenigéje volt, aki az emberiség üdvösségéért testesült meg, megértette, hogy immár örök kötelék fűzi Éva minden fiához, és befogadó szeretetének tartozását könnyei által törlesztheti. Szívébe és testébe fogadta Isten igéjét. Alapvető vonása lehetett Máriának a vendégszeretet, amelyről az evangélium sokat nem közöl. Mégis sejtéseink, érzéseink lehetnek, hiszen senkit soha el nem utasított. Oltalmában bárki biztonságot lelhetett, názáreti szomszédjaitól kezdve gyermekkori barátnőin át, József rokonaiig, isteni fiának ifjú barátaiig, mindenki. Még a vidék szegényei, vándorló zarándokai is, épp úgy, mint Péter, árulásának könnyes éjjelén. Júdás is, csak talán épp nem találta otthon. Szűz Mária, befogadás asszonya, segíts, kérünk, hogy szívünk mélye egészen be tudja fogadni az igét. Segíts megértenünk azt, amit ő tudott, hogy a mi életünkben is Isten áradhasson szét. Hiszen nem azért zörget folyvást ajtónkon, hogy, mint egy kilakoltatási végzéssel, saját magunk kiüresítésére késztessen, hanem azért, hogy magányunkat fényességével töltse be. Nem azért lép be hozzánk, hogy bilincset adjon, hanem hogy helyreállítsa az igazi szabadságérzését. Jól tudjuk, hisz gyakorta megesik velünk, hogy érkező urunkat az eljövendő újtól való félelmünkben idegenkedve fogadjuk. Igen, a változások mindenkor nehézségekkel járnak. Mivel pedig megzavarja gondolatainkat, megkérdőjelezi cselekedeteink helyességét, vélt biztonságunkat válságba taszítja, csoda-e, hogy valahányszor meghalljuk Urunk közeledő lépteinek zaját, a kínos találkozást elkerülendő Ádámként húzódunk az édenkert fái közé. Ad hát megértenünk, hogy Isten, amikor terveinket omolni hagyja, nem vonja meg tőlünk az örömöt, és álmaink megzavarásával sem tör békénk ellen. Egész testünket ragyogó fénye járná át, ha egyszer is szívünkbe fogadnánk. Szűz Mária, befogadás asszonya, tégy minket képessé arra, hogy a vendégszeretet jeleivel forduljunk fele barátainkhoz. Nehéz korszak a miénk, félő, hogy az emberi gonoszság magával ránt minket. Páncélajtók és a biztonságtechnika egyéb vívmányainak oltalmában képzeljük el életünket. Alig bízik már egyik ember a másikban, csapdát sejtünk mindenütt, embertársainkkal való mindennapi kapcsolatunkban teret követel magának a gyanakvás. A rászedettségtől való félelmünk bizony fölülkerekedett másokkal való ösztönös együttérzésünkön, önzetlenségünk énünk rejtekébe kényszerült visszahúzódni, szívünk csak nem megszakad a magunk okozta rabságban. Könyörögve kérünk, rombold le bizalmatlanságunk falait, add, hogy önzésünk hadállásait fel tudjuk adni, szakítsd el kötelékeinket mindezektől. Engedd, hogy azokhoz is eljuthassunk, akiktől eddig más szokásaik, kultúrájuk miatt mereven elzárkóztunk. Törd át ezeket a frontvonalakat, amelyek élesebbek a földrajzi határoknál. Ez utóbbiakat leküzdik lassacskán a népek, de mindmáig dacolnak makacs átjárhatatlanságukkal a kulturális határok. S nekünk, akik külföldiek tömegét fogadjuk be szülőföldünkre, add meg, kérünk, hogy társadalmunkban is otthont biztosíthassunk számukra. Szűz Mária, befogadás asszonya, te, aki szentségtartóként karoltad át a keresztről levett Jézus testét, térden állva oltalmaz bennünket, amikor lelkünket visszaadjuk teremtőnknek. Halálunkkor, akár csak édesanyánk vállára dőlve szenderednénk el, ajándékoz nekünk nyugalmat, derűt, biztonságot. Tarts minket egy kicsit öledben, ahogyan egész életünket hordoztat szívedben, hogy ezáltal részesüljünk a megtisztulás végső szertartásában. Végül pedig vigyél minket karodban az örökké való elé, mert ha te mutatsz be minket, szent gyöngétséged által irgalmat lelünk. Mária az első lépés asszonya. Erről szakértőket is meg kell kérdeznem. Nem sikerült magyarázatot találnom arra, hogy egy a görög eredeti szövegben előszeretettel használt szó, ugyan miért nem jelenik meg olasz fordításban sehol. Evangéliumának első fejezetében ugyanis Lukács így emlékezik az angyal Názáretből való távozását követő eseményekről. Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Az eredeti szöveg az útra kelt szószerkezetet az anasztáza szóval fejezi ki, amely a felkelt ige alaknak felel meg. Ez egyszerűen csak egy sztereotíp kifejezés. Olyan folyvást visszatérő formula, amelyet a történéseket hadarva kimondunk. Ha ezt fogadjuk el igazságnak, ha valóban alig van jellegzetes tartalma e szónak, akkor nincs mit csodálkoznunk a fordításba jelentkező hiányán. Tüzetesebben vizsgálva azonban anasztáza szavunk eredetét, látható, hogy forrása azonos az anasztázisz főnévével, mely klasszikus görög szó, és nem kisebb jelentőségű fogalmat akar, mint hitünk középpontját, urunk föltámadását. Így talán még fordíthatnánk így is, föltámadt. A Jézus gyermekkoráról szóló részleteket a húsvéti események tükrében újraolvasva, vajon Lukács számára túlzónak tűnt volna, hogy fölkerekedés helyett föltámadást írjon? Vajon nem szúrt szemet neki, hogy ez szó tartalma mégiscsak több holmi kötő szónál? Tényleg indokolatlan merészség abban keresnünk a magyarázatot, hogy Máriát a föltámadt egyházzal igyekszik azonosítani Lukács evangélista azzal az egyházzal, amely sietve kürtöli szerteszét az emberek között az örömhírt. Valóban túlzás azt állítanunk, hogy éppen itt és éppen ebben a szóban koncentrálódik az egyház missziós feladata, azé az egyházé, amely Jézus föltámadása óta testében úgy hordozza az üdvözítőt, úgy látogat el az emberekhez, akárha Máriát látnák viszont Erzsébet házában. Ne folytassuk! Akár létezik a szónak anasztáza olyan mély teológiai tartalma, mint vázoltam, akár nem. Egy valamit, Mária hatalmas elszántságát mindenképpen látnunk kell. Nem habozik cselekedni, nem nógatja senki, egyedül dönt az utazásról. Nem vár mások kezdeményezésére, önállóan és elsőként lép. Az angyal diszkrét jelzése rögtön megértette vele, hogy rokona segítségre szorul. Nem latolgatott, nem gondolkodott, vajon csak ugyan ő volna a megfelelő, aki a segítséget megadhatná, hanem csomagolt és elindult egyenesen Júdea hegyei közé, sietve, ahogy az evangélium szövegéből értesülünk, de létezik fordítás, amely szerint izgatottan. Akár sietve, akár izgatottan, mindkét változat Mária tetre kész, ellenállhatatlan, mégsem tolakodó határozottságát tükrözi. E jellemvonásairól bizonyosodhatunk meg a kánai mennyegzőn is, ahol felismerve a vendéglátó jegyespár szorult helyzetét, ő lép először, hogy azután helyet adjon a csodának. Dante Alighieri megállapítása igazolódik itt, aki egy ízben rámutatott, hogy a szent szűziósága abban nyilvánul meg, hogy oltalmazó segítsége gyakorta megelőzi a hozzáfordulók könyörgéseit. Mária, kezdeményezés asszonya, a megelőző isteni kegyelem csodálatos közvetítője, kerekedj még egyszer föl sietve, jöjj, légy segítségünkre, amíg nem késő. Szükségünkben ne várj esdeklésünkre, irgalmad előzze meg elhaló nyöszörgésünket, minden első lépés a tiéd legyen, akárhányszor is fordulunk hozzád. Amikor a bűn romba dönt minket, megbénítja életünket, ne megbánásunk jeleit várd, előzd meg, kérünk, segélykiáltásunkat, állj tüstént mellénk, vereségünk helyszínén élezd újra a reményt. Ha te nem lépsz időben, félő, hogy lelki ismeretünk végleg elhal. Ha te nem leszel, aki a kezdő lépést megteszi, örökre a mocsár fogjai maradunk. Ha nem tárod föl a szívünkben emlékezetünk mélységeit, csak hamar elveszítjük Isten iránti vágyódásunkat is. Mária, az első lépés asszonya, ugyan kimondhatná meg, hogy élted során hányszor és hányszor késztetted csodálkozásra az embereket, elővételezve mindenki másnak a megbocsátás alkalmait. Ki tudja, mi nagy gonddal emelkedtél fel elsőként, valahányszor megbántottak? Hányszor kopogtattál te először, hogy kiszabadíts valakit a kellemetlenségből, s nem tartottad méltatlannak ölelését? Miféle gyöngétség tett képessé az árulás éjjelén, hogy fölkerekedve Péterhez siess, és kötényedbe gyűjtsed keserű sírását. Ajándékozz meg, kérünk, a mindig elsőként megbocsátani tudás erejével. Alakíts minket rátermett kezdeményezőkké. Ne engedd, hogy holnapra halasszuk a megbékélést másokkal, ha rajtunk múlik, hogy megvalósuljon még ma a kiengesztelődés. Törd hát szét bizonytalankodásunkat, és téríts el számítgató bátortalanságunktól, szabadíts meg aggódó várakozásaink szomorúságától. Segíts, hogy ne szítsuk a viszályt másokkal, gőgösen ismételgetve, ha békülni akarsz, tessék rajtad a sor. Mária, kezdőlépés asszonya, te, aki mindenkinél jobban értesz ahhoz, hogy másokat végtelen jóságoddal megelőz, aki oly gyors vagy az üdvösség megszerzésében, közbenjárásodat urunk előtt se tagad meg tőlünk. Amikor majdan az ég kapuján zörgetünk, hogy megjelenjünk a mindenható színe előtt, előzd meg ítéletét. Kelj föl még egyszer dicsősége trónusáról, légy te az első, siess elénk, karolj föl minket, takarj be kötényeddel, szemed irgalmas rebbenésével a kegyelmet hozó ítélet előtt, hogy megbizonyosodhassunk bocsánatra leltünk Istennél. Hiszen Isten legnagyobb öröme az, ha szentesítheti döntésedet.
Antonino Bello Korunk asszonya Mária című művének harmadik részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no.
It's because That much to me.